Szeretettel köszöntelek benneteket, és nyissuk meg a Bibliánkat, és olvassuk el az ige hirdetésnek a kiinduló igéjét Pál apostolnak a korintusiak beliekhez írt második levelénél, tehát ott nyissuk meg a Bibliát, és olvassuk el a harmadik fejezetének az első három versét. Tehát a korintusi második levél harmadik fejezetének az első három versét. És itt így hangzik az Isten igéje, 2 Korintus 3, 1-től 3-ig. Elkezdjük-e ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek ajánló levelekre, hogy hozzátok, avagy tőletek? A mi levelünk ti vagytok. Beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Az apostol itt az első versben azt mondja a korintusiaknak, hogy szükséges-e ajánlgatni magunkat. Akkor is már szokás volt, hogyha a testvérek egyik gyülekezetből a másik helyre költöztek, és ott szerettek volna istentiszteletre járni, gyülekezetbe járni, hogy ajánlóleveleket vittek magukkal. És Pál apostol itt erre hivatkozik, hogy szüksége nekünk ajánló levelekkel vinni, ajánló leveleket vinni, hogy így jöjjünk hozzátok, hogy elfogadjatok bennünket ennek az alapján. És Pál maga meg is válaszol erre a feltett kérdésre, hiszen azt mondja, hogy nekünk ezekre nincs szükségünk. Miért nincs szükségünk? Mit mondott az apostol? Azért, mert ezek az ajánló levelek ti magatok vagytok. És mit mondott az apostol, hogy hova vagytok ti beírva? Hol vagytok ti? Ti itt vagytok bent. Azt mondta Pál apostol, hogy ti itt vagytok bent az én szívembe, a mi szívünkbe. Ti a mi levelünk vagytok. Vagyis azt mondta el, hogy Korintus városában lévő drága testvéreink, ti levelek vagytok. Élő húsvér levelek. Nem lepecsételt, hanem felnyitott levelek. Amelyet olvas és ismer minden ember. Hozzáteszem, hogy nem máshol, mint a saját városotokban. Mondhatnám azt is, hogy a helyeteken, az utcátokban, a szomszédok környékén, a családban, ahol vagytok, ahol megfordultok, ott olvas és ismer benneteket minden ember. Ti élő levelek vagytok. Milyennek ismernek az emberek? Mit olvasnak ki belőletek? És vajon ebből adódik, vajon minket, milyennek ismernek. Hiszen azt olvassuk, hogy a te beszédedből ismertet el igaznak vagy hamisnak. Milyen a magaviseletünk, milyen az arcunk, ha ránk néznek, milyen ábrázattal találkoznak. A harmadik versben az apostol arról szól, hogy úgy vagytok, ami levelünk, hogy Krisztus levelei vagytok. De a mi szolgálatunk által. Továbbá úgy folytatja, hogy hogyan is lettetek ti a megváltónak a levelei, Krisztus élő levelei, és kivégezte el bennetek a lelketekben, hogy a világ fiaiból, vagy a Korintusnak a bűnös városában ti az Isten élő leveleié váljatok, legyetek, hogy hogy aztán titeket az Úr, mint egy kipostázzon, mint egy elküldjön vissza a településre, ott, ahol éltek, hogy most már mást olvassanak az emberek, amikor rátok néznek, mást ismerjenek meg belőletek. A megváltó mai gyermekeivel, az élő leveleivel is ugyanez a célja, hogy az ő levelei élő levelek legyünk. Na de ki ír ezekbe az élő levelekre, és mit? Ugye így olvassuk a harmadik versnek a második részében, hogy nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, és nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Azaz, Krisztus levelei vagytok a Szentlélek munkája által. Hogyan válhatunk Krisztus levelei? Hogyan válhattak a korintusiak is Krisztus levelei is? Hadd olvassak az Apostolok története című könyvünkből a 205. oldaláról, ez a 29. fejezet intő kérlelő üzenet, ebben azt írja az apostol. Pál apostol a korintusi gyülekezethez intézett első levelét efézusi tartózkodásának utolsó szakaszában írta, egyetlen gyülekezet iránt sem viseltetett nagyobb érdeklődéssel, és nem munkálkodott fáradhatatlanabbul, mint a korintusi hívőkért. Másfél évig tevékenykedett köztük, és a megfeszített és feltámadt üdvözítőt, mint üdvösségük egyetlen kősziklaját állította eléjük. Felhívta őket, hogy bizalommal adják át magukat kegyelme átformáló hatalmának. A megtérőket a gyülekezetbe való felvétel előtt alaposan kioktatta a hívő keresztény kiváltságairól és kötelességeiről. Azután pedig komolyan igyekezett segítségükre lenni, hogy hitvallomásukhoz hűek maradhassanak. Kérte őket, hogy teljesen adják át magukat Istennek, mivel tudta, hogy ha a hívő ezt az átadást elmulasztja, nem szabadul meg a bűntől. Természetes vágyai és szenvedélyei felülkerekednek, és kísértések zavarják lelkiismeretét. Az átadás teljes legyen. Minden gyenge, kétkedő, küszködő lélek, ha teljesen átadja magát az Úrnak, olyan erőkkel kerül közvetlen kapcsolatba, amelyek diadalra viszik, amenny közelebb jön hozzá a kísértés és az ínség bármely pillanatában, támogatást és segítséget kap az irgalom angyalaitól. Hogyan válhattak a korintusi hívők Krisztus élő leveleivé? Úgy, hogy Pál apostol hirdette az Isten üzenetét. Tehát azt mondhatjuk, hogy az Isten ígéjének a hirdetése és a meghallása, és a Szentléleknek a munkája nyomán mindenkihez valamilyen formában eljut az Isten kérlelő üzenete. Akár személyes olvasás által, ha például mi olvassuk a Szentírást, egy-egy körülmény, esemény által, amelyek érnek bennünket. Szóval az ige hirdetés, evangelizációk, előadás által. Talán mindjárt el tudjuk mondani, hogy hogyan, milyen körülmények között ért célba az Isten üzenete az én életemben, vagy a mi életünkben. És ki volt az az élő levél, aki beszélt nekem az élő megváltóról. A Szentlélek pedig csendben belül dolgozik, a lélekben is munkálkodik. A harmadik versben azt olvastuk, hogy a Szentlélek a szív hústáblájára ír, amiről tudjuk, hogy a szív az, ami, ugye ez a belső lelki szív, ez az értelmünket, a gondolkodásunkat, az érzelmeinket jelenti, vagy szimbolizálja. Erről két hete hallottunk Pétertől prédikációt. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez a hús szív, ez a lelki szív, ez mindig együttérző és hús szív volt? Vagy nem volt mindig az? Tehát ugye azt akarnám mondani, hogy ahhoz, hogy a Szentlélek írhasson a hús szívbe, előbb minek kell megtörténni a szívünkkel? Hús szívé kell, hogy váljék. Ezékiel próféta könyve 11. és 36. fejezetéből olvastunk el néhány verset. Tehát Ezékiel próféta könyvének a 11. fejezetéből olvassuk el a 18-tól a 20-ig. Ezékiel 11, 18-tól 20-ig. És bemennek oda, és eltávolítják mindenő fertelmességeit, és minden utálatosságait ő belőle. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik új szívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékük Istenük. És ugyanitt Ezékiel könyvében a 36. fejezet a 25-től a 27-ig. Tehát Ezékiel 36, 25-től 27-ig. Itt azt olvassuk. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtoktól, és minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek, és betöltsétek. Mit olvastunk itt, hogy mindig hús szívünk volt, vagy mindig hús szíve volt az embernek? Nem. Azt olvastuk, hogy milyen az embernek a természete? Az emberi természet. A bűn következményeképpen, hogy elkövettük a bűnöket, és ezzel a meggyengült emberi természettel születtünk meg. Mihez hasonlítja itt a Szentírás? Kőszívhez. És szeretném megkérdezni, hogy milyen a kőszív? Milyen a kőszív? Kemény. És még? Kérlelhetetlen. És még?
Nem érez.
Milyen még? Hideg, önző, hideg. Így van. Ugye azt mondtuk, hogy a Szentlélek mindent elvégez a lelkünkben. Ugye? Elveszi a kőszívet, hát ez egy ilyen, hogy mondjam, lelki műtét, nem? Hát el kell távolítani a kőszívet, és adni kell egy új hús szívet. Tehát elveszi és hús szív, kőszívet és hús szívet ad. És azt olvasok, hogy új lelket ad. Akkor nekünk nincs is feladatunk. Hát ha a Szentlélek, a Jóisten minden elvégez, akkor nincs nekünk feladatunk. Igen. Pontosan. Tehát nekünk is van tennivalónk. Amikor egy évvel ezelőtt vesét kaptam, mit gondoltok, mi volt az első tennivaló, amikor felértünk a klinikára? Hozták a nyomtatványt, ki kellett tölteni az adataimat, kitöltötték, és alá kellett írnom, hogy mit vállalok? Beleegyezést,
és esetben halált is.
Mindenféle avatkozást, amivel be kell avatkozni. Hát valahogy itt is erről van szó. A Jóisten szent lelke működik az emberben, de amikor egy ilyen komoly műtét vár ránk, és hogy ezt el kell végezni, hogy élő levelekké váljunk, akkor ehhez akkor tud működni, hogyha mi átadjuk magunkat, ha beleegyezünk. Hogyan működik ez a beleegyezés? Itt azért nem egészen nyomtatványról van szó, hogy alá kell írnunk, de valami mégiscsak van. Emlékszünk-e, hogy hogyan adták át az emberek magukat Krisztusnak, mit mondtak neki? Előtte azért csak így szóban szeretném, de akár meg is kereshetjük, hiszen időnk van még. Az 51. Zsoltárban emlékeztek-e, hogy Dávid az ő bűnbánati Zsoltárában mit kért? Nem olvassuk fel az egész Zsoltárt. Így van, de az 51. fejezetnek Zsoltárok könyvében a 9-től a 14-ig olvassuk el. Tehát csak egy részét. 51, 9-től 14-ig. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Tehát, hogyan adhatjuk át magunkat? Hogyha kitárjuk a mi szívünket, és imádságban hozzáfordulunk az Istenhez, hogy Uram, te munkálkodj az én szívemben, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Aztán Máté evangéliuma 5. fejezetében, az 5-től 9-ig terjedő versekben, János 5, nem Jánost mondtam, ugye?
Mátét
elnézést, mindjárt éreztem. Tehát János 5, 5-től 9-ig. Ott a 38 éve beteg, butaütött emberről van szó, ismeritek a történetet. És ott azt olvassuk az 5-től 9-ig, hogy volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni. Felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire odaérek, más lép be előttem. És mondta néki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyosztójádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvevi a nyosztójáját, járt, és aznap pedig szombat volt. Vagyis azt mondta az Úr, hogy itt vagyok, és én akarok könyörülni rajtad. Akarsz-e meggyógyulni? Én akarom, de te akarod-e? És a Szentlélek így munkálkodik a szívünkben. Ő el akarja venni a kőszívet, és új szívet akar adni. És azt mondja, én akarom. És te, vagy én. Aztán Máté evangéliuma 9. fejezet 20-tól a 22-ig ismerős történet, a vérfolyásos asszonynak a története. Ő még meg se kérte az Urat. Hogy adta át magát? Hogy egyezett bele Jézus gyógyításába? Hogy kérte? Mit mondott magában? Ha csak a ruhája peremét vagy szélét is érintem, meggyógyulok. És mit mondott az Úr? Ki érintett engem, mert erőszármazék belőlem. ki érintett engem. Ha az ember beleegyezik, átadja a szívét. De hát nyilván, hogy ezt is a Szentlélek munkája ki a szívünkben. De a döntésünk, az átadásunk, a beleegyezésünk nélkül nem tudja a Szentlélek Isten átalakítani a mi lelkünket, nem tudja ezt a lelki műtétet elvégezni rajtunk. A kiinduló igénk II. Korintusi levél 3. fejezet első verseiben úgy szólt, hogy ti Krisztus élő levelei vagytok. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívek hústábláira. Tehát ahhoz, hogy a Szentlélek írhasson a mi szívünkbe, ahhoz elsőként mit kell tennie? El kell vennie a kőszívet, és húsz szívet adjon a helyére. Ehhez szükséges a mi hozzájárulásunk és beleegyezésünk. Ha már a húsz szív dobog a lelkünkben, akkor arra már tud írni. Mit ír rá? Mit ír bele? Mit vés bele? Mit olvastunk itt? Hogy nem kőtáblákra, hanem a szívek hústábláira. Mi volt a kőtáblákon? Az Isten törvénye, a 10 parancsolat. Hová kerül ez? A transzplantált új hússzívbe beleírja az Isten. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy nem a parancsolat változik, ugye? Hanem a szív. Nem a parancsolat változik, hanem a szív. A kőszív helyére új szív kerül. És most kérdezném, hogy érezzük a különbséget. Az előbb olvastunk a kőszívről, illetve beszélgettünk. Ugye elmondtuk, hogy hideg, rideg, kemény, önző. Mit mondtunk még? Ezeket. Vajon van-e ilyen adventista? Akibe ott van a 10 parancsolat, csak még a szív kőből van. Nem egyezett bele, nem kérte, nem adta át magát, hogy az Úr húsz szívet adjon helyette, hogy abba vésse bele. És én ilyen levél vagyok? Vagy én ilyen adventista vagyok? Hogyan ismer meg, és mit olvas le rólam minden ember? Bocsánat, hogy ezt mondom, de itt erről van szó, hogy kőszívű adventista vagyok, vagy hússzívű adventista vagyok. Hogyan ismer és olvas minden ember? Azt olvassa, hogy kemény, hideg, érzéketlen, rideg adventista. Hát, ha ilyen a törvény, nincs benne szeretet? Pedig ugye azt olvassuk, hogy a törvény betöltése, de hát kőszívvel milyen lesz az? A lényeg marad el, a szeretet, az együttérző szív. Milyen a hús szív? Milyen a hús szív? Kőszívnek az ellentétje. Hogyha a kőszív kemény, akkor a hús szív puha. Ha a kőszív hideg, akkor a hús szív úgy 36 fok, ugye? Körülbelül. Érző, együttérző szív. Kinek volt ilyen szíve, vagy kinek van ilyen szíve helyesebben? Jézusnak van ilyen szíve. Együttérző, szerető szív, másokért munkálkodó szív. Nincs benne semmi önző. Mennyivel más olvasat a Szentlélek által a szívbe vésett törvény olyanná teszi a szívet, amilyen Jézus szíve. Azt írtam, hogy volt, de amilyen most is, mert ő zsidókhoz írt levélben olvassuk tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változatlan. Azt olvassuk a Róma 10.4-ben, hogy mert a törvény vége Krisztus minden hívő üdvösségére. És az Úr Jézustól azt olvassuk, illetve ő azt mondta magáról, ugye a 40. Zsoltár jövendőli ezt róla a 8. és 9. versben, hogy akkor azt mondta, mi jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, a te törvényed hol van? Itt. A szívembe. Már a keblem közepette, ott a szív. A szívembe van a te törvényed. Az én keblem közepette van. Mi a feladata a húsz szívbe írt Isten törvényének? Egyetlen a törvénynek mi a feladata? Mi a feladata?
Krisztus.
Tovább. Minden benne van ebben, de hát azért... Tessék? A törvény betöltése. Így van. Mire mutat rá a törvény? Emlékeztek, hogy mit olvasunk a Jézus életében, hogy az Úrnak mennyire volt szüksége, hogy érzékelje, hogyha kísértés éri, akár belülről az emberi természet oldaláról, akár kívülről jön. Egy pillanatra volt szüksége, emlékeztek, hogy az Isten törvénye tükrére, vagy az Isten törvényébe helyezze azt a gondolatot, ami éppen érkezik. Hogyha az Isten törvénye bent van a hús szívünkbe, akkor ha a bűnös gondolat vagy belülről, vagy kívülről érkezik, mivel találkozik a szívbe? Az Isten törvényével bele van vésve. És az rögtön jelzi, kell, hogy jelezze, érzékeli, hogy ez bűn, hogy ez helytelen. És megszólítja az embert, és azt mondja, hogy ez bűn, ez helytelen, és ez nem jó. Nem válik javadra. Igen. Ha pedig az Istentől származó gondolat jön, akkor annak utat nyit. És azt mondja, hogy igen. Hát erről szól a 10 parancsolat, nem? Hogy igen és nem. Hadd idézzünk fel egy példát, még annyi időnk van. Dávid és Abigail története, biztos ismerjük. Hát olvasni kellene néhány gondolatot róla, azt hiszem, hogy olvassuk el. Sámuel első könyve 25. fejezetben nem olvassuk el, mert egy hosszú fejezetről van szó, de rendkívüli történet, hogyha ennek kapcsán idézzük fel és beszélgetünk róla. Tehát egy Sámuel 25, nem idézzük az egészet, csak 23-tól. Ugye emlékszünk a történetre, hogy Dávidot sérelem éri jogtalanul, Abigail férjének Nábál részéről, és Dávid azt mondja, hogy most bosszút állunk ezért. Tehát 25-23-tól 38-ig. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtá magát a földig. És az ő lábaihoz borul, és mondta: ó, Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, Ne törődjék az én uram nyávával ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél volt. Most pedig, ó uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgálólányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsáss meg azért a te szolgálólányod vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke be van kötve az élőknek csomójába, az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig parittyánának öbléből fogja elhajítani. És amikor az Úr megadja a jót az én uramnak, mindazerint, amit megmondta felőle, és téged fejedelemül rendől Izrael fölé, akkor uram, nem lejend ez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt, mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzék meg szolgáló leányodról. És mondd a Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, aki téged ma előmbe küldött. És áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre csak egyetlen ebe sem. És átvevé Dávid az ő kezéből mindent, amit hozott néki, és mondta néki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezik, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a királyi lakoma, és Nábál szíve vígadozék azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsint, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kihozanodik, megmondané ki a felesége ezeket a dolgokat, és elhal az ő szíve ő benne, és olyanná lőn, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megveri az Úr Nábált, és meghalt. Azt mondhatjuk, hogy elsőként azt a kérdést tenném fel, hogy Dávid az ő szívében miért nem vette észre a jelzést, ha hús szív volt. Mert az ő szívében azért az volt, nem? Hús szív volt. Miért nem vette észre az Isten törvényének a jelzését, hogy amire most készülsz, az a 6. parancsolatnak a megszegése, nem? Hogy ne ülj. Ne ülj. Mert Nábálon kívül szinte mindenki ártatlan volt, nem? És még akkor ne beszéljünk a kutyákról, meg a többi állatról. Mert úgy, ahogy mondod, elöntött a bosszúvágy, ő is ezt mondta, hogy a saját kezembe vettem volna az igazságszolgáltatást. Mit tesz a Szent Lélek, hogyha belülről nem tudod segíteni Dávidnak? Segíthet kívülről. Egy élő levéllel, nem? Abigail nem egy ilyen élő levél volt, aki által lecsendesíthette Dávidot? Igen. Abigail nagyon jól tudta, hogy egy ilyen indulatokkal teli férfit hogyan lehet lecsendesítenie. Hát körülbelül ebből állhatott a házassága, nem? lábállal. De ez csak az emberi része. A Szentlélek munkálkodott az ő szívében, hiszen az Isten lelke szólt Dávidhoz az asszonyon keresztül, élő levél volt, olvasott benne, mert Dávidot először mit kellett csinálni, mit kell csinálni egy ilyen férfivel, aki itt jó indulattal van, tehát feleségeknek, asszonyoknak mondom, hogy mit kell, le kell csendesíteni. Más szavakkal, de nyugi. És amikor már fogadóképes és elmondhatja a lényeget, akkor elmondta neki. És hogyan válaszol Dávid neki? Hogy áldott az Úr Izrael, Isten áldott vagy te is, és magad is, hogy ma gyilkosságtól mentettél meg engem, a vérontástól mentettél meg engem. Emlékeztek, hogy milyen okosan beszélt ez az asszony? Azt mondta, hogyha később majd uralkodó leszel, nem fogsz visszaemlékezni, nem fog ez elkísérni egy életen keresztül, hogy ártatlan embereket gyilkoltál le egy emberért. Van értelme, hogy élő levelekké váljunk, mint Abigail, de még mennyire embereket kell megmenteni, mégpedig az Isten országa számára. Krisztus bennünket is élő levelekként küld, hogy áldássá váljunk mások számára. Befejezésképpen pedig a Krisztusra vezető lépésekből még hadd olvassak ezzel kapcsolatosan néhány gondolatot, és ez így hangzik. Pál apostol ezt mondja Krisztus tanítványairól, nyilvánvaló, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet ismer és olvas minden ember. Jézus minden tanítványa által egy levelet küld a világnak. Ha Krisztus követője vagy, akkor levelet küld általad annak a családnak, annak a helységnek, és annak az utcának, ahol élsz. A benned lakozó Krisztus szólni akar azok szívéhez, akik nem ismerik őt. Talán nem olvassák a Bibliát, nem hallják azt a hangot, amely lapjairól szól hozzájuk. Nem látják meg Isten szeretetének kinyilatkoztatását cselekedeteiben. De ha te Jézus igaz képviselője vagy, akkor lehet, hogy rajtad keresztül megértenek valamit az ő jóságából, és arra a meggyőződésre jutnak, hogy szeressék és szolgálják őt. A keresztényeknek az a hivatásuk, hogy megvilágítsák a menny felé vezető utat. Tükrözniük kell a világ felé azt a világosságot, amely Krisztustól árad rájuk. Életük és jellemük olyan legyen, hogy általuk mások is helyes fogalmat alkossanak Krisztusról és arról, mit jelent néki szolgálni. Ha helyesen képviseljük Krisztust, akkor vonzónak fogjuk bemutatni az ő szolgálatát, mint hogy az is. Azok a keresztények, akik borút, szomorúságot halmoznak fel lelkükben, és ezért zúgolódnak, panaszkodnak, hamis képet tárnak mások elé Istenről és a keresztény életről. Olyan benyomást keltenek, mintha Isten nem örülne annak, ha boldognak látja gyermekeit. Ezáltal hamis tanúbizonyságot tesznek mennyei atyánkról. Bizonyára érzitek, hogy arról van szó, hogy vagy hús szíven van a 10 parancsolat, vagy kőszíven van a 10 parancsolat. Én szívemből kívánom azt, hogy váljunk a Szentlélek által hús szívű keresztényekké, hogy mint Krisztus élő levelei megvilágítsuk mennél több ember számára a menny felé vezető utat. És segítsen az Úr ehhez bennünket az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei égi atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk most hozzád, és megköszönjük néked azt, hogy bennünket mindig tanítani szeretnél. Most is tanítottál bennünket a te ígédben arról, hogy bennünket a te végidőben élő népedet élő levelenként akarod kipostázni, szétküldeni a világban, hogy ismerje és olvassa minden ember. De köszönjük néked azt, hogy nem akár, hogy akarsz kiküldeni bennünket, nem akár, hogy akarsz kipostázni bennünket, hanem úgy, hogy elveszed belőlünk a régi, természetes, a kőszívet, és adsz nekünk hús szívet, és arra írod rá a te törvényedet, amely segít bennünket abban, hogy ne úgy éljünk, mint a kőszívű emberek, hanem úgy, mint akinek hús szívük van, akikben ott van benne az Isten törvénye, és ahhoz szabják az ő életüket, az ő gondolkodásukat. És azt látja és olvashatja minden ember. Kérünk arra is, hogy bocsásd meg azt, amikor ez nem így volt. És teljesen mást olvastak rólunk, vagy mást ismertek meg rólunk. Kérünk arra, hogy te könyörülj rajtunk és a te népeden, hogy bár csak betöltenénk azt a feladatot, amelyre elhívtál bennünket, hogy élő levelek legyünk. Segíts, hogy valóban mutatni tudjuk az irányt, mutatni tudjuk a menny fele vezető utat, és adjál világosságot, hogy meg tudjuk azt világítani. Miképpen Pál apostolék által a korintusiak és a többi gyülekezetek is élő levelekké válhattak, úgy válhatunk mi is élő levelekké. És te munkálk, hogy kérünk ezért a mi szívünkben. Jézusunk drága nevéért kértünk, hallgassál meg.